helyünket elfoglalva, keressük meg a 258. dicséretünket. Énekeljük tehát a 258. énekünknek az első, második és ötödik verszakait. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most a Királyok második könyvéből hangzik hozzánk, a 23. fejezet első 4, valamint a 21. 24. és 25. verseiből a következőképpen.
Józsiás helyreállítja az igaz Isten tiszteletet. A király magához gyűjtötte Júdea és Jeruzsálem véneit. Azután fölment a király az úr házába, és vele együtt minden júdai férfi és Jeruzsálem egész lakossága, a papok, proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasta fülük hallatára a szövetségkönyvének minden ígéjét, amelyet az úr házában találtak. Majd odaállt a király az oszlop mellé, és szövetséget kötött az úr színe előtt arra nézve, hogy az urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívvel és teljes lélekkel megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. És az egész nép elfogadta ezt a szövetséget. Majd azt parancsolta a király az egész népnek. Tartsatok páskát isteneteknek az Úrnak úgy, ahogy az le van írva a szövetségnek ebben a könyvében. Józsiás király megtisztította Júda országát, és Jeruzsálemet a halott idézőktől és jövendőmondoktól, a házi bálványoktól és egyéb bálványszobroktól is, mindazoktól a förtelmes báványoktól, amelyek ott láthatók voltak. Így szerzett érvényt a törvény rendelkezéseinek, amelyek le vannak írva abban a könyvben, amelyet Hilkijá pap talált az úrházában. Nem volt hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívvel, teljes lelkével és teljes erejével egészen a Mózes törvénye szerint, és utána sem támad hozzá hasonló.
Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, elfogult érzésekkel állok itt előtted, a te szent asztalodnál. Imádságra lehajtott fejjel. Gyermeki hálás szívvel köszönöm, hogy kegyelmesen hívogattál minket ezen a vasárnapon is a te szent hajlékodba. Köszönöm, hogy szólnak még a harangok, és hallhatjuk hívogató szavukat. Úr Jézus Krisztus, add, hogy ez az óra bűneink megismerését, megbánását, élő hitünk növekedését szolgálja. Hálát adunk neked azért is, hogy az olykor csak pislogó kis mécsesnek, a megtört nátszálnak is megkegyelmezel. Köszönöm, Uram, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy te értünk adtad egyszülött fiadat, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete vegyen. Hálát adok azért is, hogy az asztal meg van terítve, azért, hogy az úri szent vacsorával élhessünk. Imádkozok a Szentlélek segítségéért, hogy nyissa meg mindannyiunk szívét, hogy az igét ne térjen üresen vissza hozzád. Segíts, hogy amiket megígérünk és megfogadunk az úrvacsora vételekkor, tudjuk is betartani otthon, családunkba és a mindennapjainkban kint a világban és munkahelyeinken. Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg imádságomat. Amen.
Foglaljuk el a helyünket. Énekeljük együtt a 469. dicséretünk első három versét. Az előbb olvasott ige szakasz mellett Isten beszéde még Lukács evangélium a 13. fejezetéből hangzik hozzánk, a 22. verstől a 30. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így válaszolt nekik: igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a házura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani: előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól: mondom nektek, Nem tudom, honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem minnyájon, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Nem régen az Index olvasóknak a természet felettivel, az UFO-kkal, a túlvilággal, babonákkal és az ezotériával kapcsolatos kérdéseket tettek fel. Közel 15 000-en töltötték ki a kérdőíveket. Az eredményeket, melyek saját bevallásuk szerint egyáltalán nem reprezentatívak, összesítették, és utána közreadták. Az első kérdés az Isten hitre vonatkozott. A következő kategóriák voltak. Első, hiszek Istenben, templomba járok. Második, hiszek Istenben a magam módján. Harmadik, nem keresztény vallást követek. Negyedik, nem hiszek felsőbbrendű hatalomban. Ötödik, nincs válasz. A válaszadók között a felsőbb hatalom létét elutasítók és a magam módján hiszek. A magam módján vallásosak voltak a legtöbben. A templomba gyülekezetbe járó vallásosok aránya 20% alatt maradt, a nem keresztény vallások hívei pedig majdnem 5%-nyian voltak. Ők valószínűleg a keleti vallások hívei. Az összegzésből egy bekezdést szeretnék szó szerint felolvasni. Nem meglepő, hogy a halál utáni élet lehetőségét elutasítók nagyjából annyian vannak, mint az isteni hatalomban nem hívők, az viszont megdöbbentő, hogy a válaszolók közel negyede a lélekvándorlásban hisz. Az ilyen választ adókat tovább vizsgálva kiderült, hogy a nagy többségük a maga módján vagyok vallásos csoportból került ki. A keleti filozófiákból és keresztény hagyományokból gyúrt mix roppant népszerű az Index olvasói között. Talán ebben a legmegnyugtatóbb dolog hinni, hogy a halálunk után mindent újrakezdhetünk, de addig is vigyáz valaki ránk odafent. Vajon milyen eredménnyel zárulna egy hasonló kérdőív közrebocsátása itt közöttünk? Nem tudom, minden esetre olyan jó lenne, hogyha kiki közülünk magában legalábbis ezekre a kérdésekre választ adna. Egy kicsit elgondolkoznánk azon, hogy valójában mi is jellemző a mi hitünkre. Kereszténynek valljuk magunkat. Mi jellemző a kereszténységünkre? Hasonlítsuk össze azzal, amit az Isten beszédéből tudhatunk meg. Ezeknek a most hallott ígéknek az első üzenete, és erre mondhatom azt, hogy felemelő üzenete az, hogy már most újrakezdhetek mindent. Hiszen hallottuk a felolvasott, szó szerint felolvasott részből, hogy talán azért van az, hogy a keleti filozófiákból, vallásokból is vesznek át, meg keverik a keresztény hagyományokkal, tanításokkal, mert ez a legmegnyugtatóbb dolog, hogy a halálom után reménység szerint, gondolják legalábbis ők, újra kezdhetek mindent, de addig is valaki itt vigyáz rám. Isten igéjéből az derül ki, hogy nem kell nekünk a halálunkig várnunk. Most itt a földön, ebben a testben élve újra kezdhetünk mindent. Ezt tette Jósiás király is, akiről a királyok könyvéből hallottunk. Sőt, mivel uralkodóként különösen is hatással volt a népre, ők is csatlakoztak hozzá. Kiderül az, hogy egészen más alapokra helyezték az életüket, mint amilyeneken addig az nyugodott. Addig mindenféle bálványokba bíztak, ilyenekben, mint Baál, Aséra, Molok. Nekik mutattak be áldozatokat, őket szolgálták. Sőt, ha elolvassuk az egész fejezetet, akkor ilyenekről is tudósít az számunkra, hogy a napnak, a holdnak, a szerencsecsillagoknak és az ég egész seregének tömjén eztek. Őket helyezték életükben az első helyre. Ennek pedig olyan következménye is lettek, és ez is kiderül a Szentírásból, mint a saját fiaik és leányaik áldozatként való elégetése. Örökös félelemben élhettek ezek az emberek. Vajon elég áldozatot mutatunk-e be ezeknek az isteneknek? Vajon mindazzal, amit teszünk, ki tudjuk-e engesztelni őket? Vagy pedig még mindig haragszanak ránk, s ha haragszanak, akkor milyen csapásokkal fognak lesújtani ránk? Halott idézőktől és jövendő mondóktól tudakozódtak, szeretteik sorsát, saját jövőjüket illetően. Ezek sem nyújthattak nekik nyugalmat, hiszen aki jóslásokban vagy a ma divatos horoszkópokban hisz, az olyanféle életprogramot kaphat ezekkel, amelyek szüntelen rettegéssel töltik el a szívüket. Most azonban mindennek hátat fordítanak. Jósiás király megtisztítja a templomot, Jeruzsálemet, sőt egész Júdát a bálványoktól, a nekik készített oltároktól, szentfáktól és egyebektől, amik hozzátartoztak az áldozat bemutatásokhoz. A halott idézők és a jövendő mondók sem űzhetik tovább különféle praktikáikat. Amikor mindezt így vizsgáljuk, azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy mi alapján kezdenek újra mindent. Mi az, ami ezt a fordulatot kiváltja? Isten törvényeinek a megtalálása. Isten igéjének az újra felfedezése. Az újrakezdéshez szükséges valamilyen norma. És leginkább objektív, vagyis nem általunk emberek által kitalált, mert ez utóbbinak, és gondolom, hogy erre nézve bőségesen rendelkezünk tapasztalatokkal. Káosz, feszültségek, adott esetben anarchia a következményei. Hiszen mindegyikünk meg van győződve arról, valljuk be, hogy én látom jól a dolgokat. És úgy kellene intézni mindent, ahogy én mondom, elgondolom azt. Milyen jó, hogy átengedhetjük ezt annak, aki igazán ismer bennünket, és aki mindent a javunkra akar cselekedni, az élő Istennek. És mindig akkor, és ott kezdődik el pozitív fordulat. Egy ember, de családok, népcsoportok, népek életében is, amikor és ahol Isten igéje a figyelem középpontjába kerülhet. felemelő örömhírhát, hogy most, itt a földi életünk során újat kezdhetünk. Ezek a felolvasott igék azonban figyelmeztetnek is bennünket. És most egy kicsit ennek a mondatnak, illetve a benne lévő szavaknak a sorrendjén kell változtatnom. Mert a második üzenete ezeknek az igéknek az, hogy most kezdhetek újra mindent. Most itt, ebben a földi életben, sőt, Isten beszéde még ennél is tovább megy, hangsúlyozza, hogy két út van. Az egyik, most kezdek újra mindent, most itt, földi életem során békülök meg Istennel, Jézus Krisztus által, és akkor ő tart engem a két kezében erősen, a halálom pillanatában is, és vele tölthetem el az örökké valóságot is. A másik út, mindezt nem veszem komolyan, magát Isten sem talán, az ő beszédét sem. Akkor viszont magamra maradok a halálom idején is, és az örökké valóságban is. Egyetlen társam ott az örökké valóságban az állandó vád lesz, méghozzá az, amely sosem hagy nyugtot, hogy miért nem kezdtem újra mindent Jézus Krisztussal, Istennel, addig, amíg arra volt lehetőség, vagyis itt a földi életem során. Testvérek, amikor én ezt hangsúlyozom, akkor ezzel nem az a szándékom, hogy most bárkit is ijesztessek. Sokkal inkább azt szeretném, hogyha mindnyájan tisztában lennénk Isten beszédének erre vonatkozó tanításával. És gondolhatunk itt a Lukács evangéliumából olvasottakra is. Jézustól megkérdezi egy ember, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? És figyeljük csak meg Jézus válaszát. Nem úgy válaszol, hogy igen, kevesen vannak, vagy nem, sokan fognak üdvözülni. Azt mondja, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Majd pedig azzal folytatja, hogy meg sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Miért? Azért, mert akkor akarnak bemenni, amikor az ajtó már zárva van. Sokszor támadnak bennünk is ilyen kíváncsiskodó kérdések. Na és mi lesz a csecsemőkkel? Mi lesz az egészen kicsi gyermekekkel? Vajon nekik van, lesz üdvösségük? Ők a mennybe kerülnek? Vagy mi van azokkal, akik Jézus Krisztusról nem hallhatnak, nem hallottak még? Mi a válasz ezekre a kérdésekre? Jézus Krisztus szavaira gondolva, nem nagyon tudunk ezekre a kérdésekre sem mást mondani, csak ezt, amit ő, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Miért? Azért, mert csak most, amíg itt vagyok ezen a földön, ebben a testben, addig léphetek be ezen a bizonyos szoros kapun. Addig válhatok az Isten országának polgárává. A harmadik üzenete ezeknek a most hallott igéknek pedig az, hogy mindent kezdjek újra. Itt gyökeres változásról van szó. Jósiás király is radikálisan tisztította meg a jeruzsálemi templomot, magát Jeruzsálemet, Júdát is. Érdemes felfigyelni arra a következetességre is, ami jellemezte ezt az újrakezdést, hiszen az eddig említetteken kívül még megtartják a Páska ünnepét is Isten rendelése szerint, holott Gondoljunk csak vissza a hallott ige szakaszra. A bírák ideje óta nem tartottak ehhez hasonló páskát. Jézus is arra figyelmezteti a hallgatóit, hogy hiába hivatkoznak majd előtte arra, hogy de hát előtted ettünk, meg előtted ittunk, meg az utcáinkon tanítottál. Mert a mindent eldöntő kérdés az lesz, hogy beléptek-e ezen a bizonyos szoros kapun, vagyis felismerték-e Jézus Krisztusban az Istentől küldött szabadítót. Elhitték-e, elfogadták-e azt, hogy Jézus a megváltó, és átadták-e az életük vezetését neki. A húsvét előtti 40 napos bőti időszakot kezdtük el. Ma bőjt első vasárnapja van. Tudjuk bizonyára mindnyájan, hogy az öncélú bőjtnek igazából nincs értelme. Annak viszont lenne például, hogyha lemondanánk a hiszek én a magam módján felfogásról. Ezzel ugyanis lehetőséget adnánk az Úrnak arra, hogy sokkal hatalmasabban megmutathassa magát nekünk, mint ahogy akár ezt eddig életünk során tapasztaltuk. Az a bőti lemondás is hasznos lenne, hogy a szoktam én otthon imádkozni mondatot nem használnánk mentegetőzésre. És gondolok itt arra, amikor arról van szó, hogy miért nem veszünk jobban részt a gyülekezeti életben. Miért nem jövünk Isten tiszteletekre rendszeresebben, vagy egyáltalán más gyülekezeti megmozdulásokban, szolgálatokban, miért nem veszünk részt. Ilyenkor hányszor hallom, hogy de hát szoktam én otthon imádkozni, hála Istennek. Tegye, gyakorolja tovább mindenki, otthon is imádkozzon. De ne felejtsük el, hogy maga az Úr Jézus Krisztus mondta, hogy akik az én atyám akaratát cselekszik, azok az én fitestvéreim, nőtestvéreim és az én anyám. És ebben a mondatban az is benne van, hogy akik tehát valóban beléptek a szoros kapun, akik a Jézus Krisztusba vetett hit által Isten gyermekeivé váltak, azok egymásnak pedig a testvérei lesznek. Miért akarunk akkor mi, még Jézusnál is bölcsebbek lenni, azt gondolva, hogy jól meg vagyok én egyedül is a magam hitével. Nincs nekem igazából szükségem arra, hogy gyülekezetbe jöjjek, hogy Isten tiszteleteken vegyek rendszeresen részt. A magunk hitével lehet, hogy jól megvagyunk. Csak akkor még mindig ott tartunk, hogy hiszek én a magam módján. Vagy már ott kezdődik a baj, hogy nem is az Atya akaratát cselekesszük. Hiszen Jézus itt arról beszél, hogy azok az én fitestvéreim, nőtestvéreim és az én anyám, akik engedelmeskednek a mennyei atyának, akik az ő akaratát cselekszik. Ha netalán most itt, amikor készülünk a megterített asztalhoz, erre kell rádöbbennünk, hogy nem is vagyok én igazán engedelmes gyermeke Istennek, akkor ezt is meg lehet vallani. És hittel el lehet fogadni a bocsánatot, azt, hogy minden gonoszságunkért, hitetlenségünket, engedetlenségünket meghalt Jézus Krisztus ott a kereszten. Ha nekem fáj az engedetlenségem, fáj a hitetlenségem, vagy kishitőségem, és így vallom meg neki, akkor ő kész megbocsátani. Bárcsak tudnánk most úgy befogadni ezeket a hallott igeszakaszokat, az ezekből megszólaló üzenetet, hogy az a kívánság lenne bennünk, amelyet így fogalmaz meg a 223. dicséretünk 5. verszaka. Csak egy szót mondj, hogy újjá légyek. Mondd ezt én nékem bűnösnek, megengedtem, menj el békével, meglásd, többé ne vétkezzél. Én Istenem, irgalmazz kérlek én nekem. Ámen. Kettőszázhatodik dicséretünket keressük meg. Énekeljük az első 3 verszakát. Legyen ez imádságunk, készülve így is a megterített asztalhoz. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és üzörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is tegyük ezt. Először kiki magában. Forduljon bűnvalló imádsággal a mi Urunkhoz, aztán pedig hangosan imádkozunk. Urunk, megvalljuk, mi olyan könnyen kimondjuk azt, hogy keresztjén vagyok, még azt is talán, hogy jó keresztjén vagyok. Köszönjük, hogy te újra meg újra tükröt tartasz elénk. Hadd valljuk meg azt is, hogy szükségünk van erre a tükörre, mert mi még látni sem látunk tisztán nélküled. Szükségünk van ígédre, szükségünk van az állandó mércére. Köszönjük neked, hogy elénk adtad ezt a Szentírásban. Köszönjük, hogy otthon is kezünkbe vehetjük, és itt is hallgathatjuk. Köszönjük, hogy a döntéseinket, a viselkedésünket, a cselekedeteinket, beszédünket, gondolatainkat, mindent újra és újra megmérhetünk a te igéd alapján. Végig gondolhatjuk, hogy mennyire a te akaratod és terved szerint folyik a mi életünk, és mennyire távolodtunk el attól, amit te szeretnél cselekedni bennünk, meg általunk. Köszönjük azt, hogy van lehetőség a visszatérésre, van lehetőség az újrakezdésre. Áldunk és magasztalunk téged így az úrvacsorai közösség lehetőségéért. Azért, hogy jöhetünk ide az asztalhoz, ezzel a szent döntéssel, hogy igen, én úgy szeretnék újat kezdeni, hogy valóban a te gondolataid, igéd alapján, és úgy szeretném még az életemből mindazt eltávolítani, ami előtted utálatos, ami csak elválaszt tőled. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd lehessen így áldott bőjtünk, hogy lemondhassunk arról, ami csak akadály az életünkben, ami csak mint egy ég ott van közted és közöttünk, és emiatt nem tudunk olyan igazán rácsodálkozni a te szeretetedre, átélni azt, hatalmadat, a te országodnak erőjét megtapasztalni életünkben. Kérünk téged, szent lelked által segíts felismerni mindezeket, segíts őszintén megbánni, és segíts elhagyni is. Hihessük azt is, hogy te nem csak bűnbocsátó, hanem szabadító Úr is vagy. Kérünk téged, mennyei édesatyánk, mosd bennünket tisztára, Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiad áldozatáért. Amen. Most a hitünket valljuk meg, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek én Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogadható Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén a Szentek számban, hiszem a Szentek egyőségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után még néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áldatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust éreztetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít? Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Végül így véritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek Isten bűnbocsátó kegyelmét és az örök élet ajándékát, melyet ő megad az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, megterítettük az asztalt, jöjjünk ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felül ülő testvérek, utána a belső részben ülő testvérek, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Miközben úrvacsorázunk, énekeljünk a 457. dicséretünket. Énekeljük először mindegyik verszakával is, utána sorban, amelyik következik. Kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, hitvalló őseink, a reformátorok, Isten kegyelméből most mi is. Fejünket meghajtva, imádságban adjunk hálát ezen a mai Isten tiszteleten kapott áldásokért. Áldunk és megasztanunk, Úrunk Istenünk, azért, hogy Te nem fordítottál nekünk hátat. Újra és újra szólsz. Újra és újra hívsz magadhoz, hogy taníts bennünket. Bocsáss meg nekünk, hogy időnként olyan csökönyösek vagyunk, olyan makacsok. Annyira ragaszkodunk ehhez a magam módján, meg ahogy én gondolom. Annyira tudjuk védeni a magunk igazát, sokszor még veled szemben is. Köszönjük azonban, hogy most mindezeket a vétkeinket idehozhattuk, letehettük. Köszönjük, hogy valhattunk előtted. Köszönjük, hogy nem kell tovább hurcolnunk mulasztásaink, bűneink terhét. Köszönjük, hogy Te felszabadítasz bennünket igazán örvendező életre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy Te élő, személyes, meghitt kapcsolatba akarsz vonni bennünket magaddal, mert meg akarsz gazdagítani. Azért, mert azt szeretnéd, hogy amiről Jézus úgy beszélt, hogy ő jött, hogy nekünk bővölködő életünk legyen, az valóság lehessen a mi életünkben is. Bocsásd meg, hogy sokszor bezárva szívünket, életünket, megakadályozzuk ezt. Mi akadályozzuk meg azt, hogy az életünk gazdagabbá válhasson. Köszönjük, hogy a Te kegyelmed azonban át tud törni a falakon is. Köszönjük, hogy most is a bűnbocsánat ajándékát elfogadva indulhatunk innen tovább azzal a hittel, hogy lehet újat kezdeni, sőt, komolyan véve azt a figyelmeztetést, hogy most, amíg itt vagyunk, amíg még dobog a szívünk, addig kezdhetünk újat, addig békülhetünk meg veled Jézus Krisztus által. Úgy szeretnénk is, Urunk, igazán engedelmes gyermekeiddé válni, még akkor is, hogyha bizony vannak helyzetek és pillanatok, amikor a lázadás erősebbé akar válni bennünk. Kérünk, hogy ilyenkor különösképpen is légy ott a gondolatvilágunkban felett, légy ott a szívünkben, egész életünkben, hogy Te győzhess. És köszönjük azt a csodát, hogy a mi életünkre is igaz lehet az, hogy élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ilyen életet szeretnénk élni, és ehhez kérjük, Urunk, szent lelkedet, szent lelked vezetését, erejét, világosságát. Indíts így el bennünket most innen a Te házadból, majd haza, és hadd sugározhassuk, adhassuk tovább ezt a világosságot, szeretetedet, a bocsánatot, amit kaptunk, úgy, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek. Áld meg, kérünk, családi együttléteinket, a napunk folytatását, hadd vehessük komolyan, hogy ez a nap a tiéd, hogy neked szentelhessük egészen. Áld meg, kérünk, hétköznapjainkat is, hogy hadd lehessünk mi a Te követeid, munkahelyünkön is, és kint a világban járva. Imádkozunk hozzád a betegjeinkért, az egyedül maradottakért, a megszomorodottakért, gyógyítsd a sebeket, a fizikai és a lelki sebeket egyaránt kegyelmedből. Könyörgünk hozzád egyházunkért, vezetőinkért, hogy ők is rád figyelhessenek mindig, és neked engedelmeskedhessenek. Könyörgünk hozzád népünkért, hogy végre meghallhassa a Te hívó szavadat, megérthesse, hogy újrakezdés csak veled együtt lehet igazán. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg bennünket akaratod szerint kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi
a hirdetésekre figyeljünk még egy kicsit. Emlékeztetem a testvéreket mindenek előtt arra, hogy most istentisztelet után imaórát tartunk lent a gyülekezeti teremben. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra. A ránk következő héten a megszokott rendben alakulnak a gyülekezeti alkalmak. Így hétfő este 7 órától a keresztkérdések kurzusnak lesz immár a második estéje. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk. Pénteken 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz az ifjaknak, ugyancsak 6 órától ifjúsági bibliaóra lesz, 7:30-tól pedig bibliakör. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától tartunk istentiszteletet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségeinkben két csoportban gyermekistentiszteleteket tartunk, pici gyermekekkel pedig itt a templom mellett lévő babaszobában van lehetőség arra, hogy a szülők televízión keresztül kövessék az istentiszteletet. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap most kivételesen elmarad az istentisztelet előtti énektanulás, mert a kántorunk nem tud itt lenni. Úgyhogy így módon egy picit később lehet jönni, mert hogy az éneklés az 3:40-kor kezdődik, de várunk mindenkit 10 órára az istentiszteletre. Hirdetem azt is, hogy vasárnap délután, tehát egy hét múlva vasárnap délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet is lesz. Nagyon-nagyon köszönöm a testvéreknek azt a sok-sok süteményt, amelyekkel mondhatom talán így, hogy elárasztottak bennünket a testvérek. Múlt vasárnap egyrészt, amikor ugye vendégeink voltak a Bármados Református Gimnázium 9. C-osztályának tanulói, illetve szerdán, amikor pedig a helyi Mincenti iskolában volt lelki gyakorlat, és az iskola református diákjaival foglalkozhattunk mi, és erre az alkalomra is kértük a testvérektől a süteményt. Valóban oly bőséges mennyiségben érkezett, hogy azért mondtam, hogy talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy elárasztottak bennünket süteménnyel. Isten áldja meg gazdagon a jó szívű adakozókat. És köszönjük annak a testvérünknek is a fáradozását, aki pedig szerdán a lelki gyakorlat alkalmával itt a háziasszonyi szerepet töltötte be. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy néhány percre istentisztelet után még maradjanak itt. Hirdetem azt, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban található Református Kulturális Örökség a Dunamentén című kiállítás megtekintése, közös megtekintése március 7-én lesz. Ez az, amelyet már terveztünk február hónapra, csak aztán közös megegyezéssel elhalasztottuk. Tehát az új időpont az március 7-e istentisztelet után, ami azt jelenti, hogy 1 órakor találkoznunk kell a templomtéren a buszmegállóban, ahhoz, hogy beérkezhessünk 14:30-ra, amikor is valamelyik gyülekezeti énekkar énekléssel szolgálott a kiállítás helyszínén. Tudjuk azt, hogy most is van lehetőség az 1%-ok felajánlására. Ehhez segítségképpen a kiáratnál, tehát ott a persely mellett helyeztünk el olyan lapokat, amelyeken megtalálható egyrészt a gyülekezetünket támogató Pro Ecclesia alapítványnak az adószáma, másrészt pedig a Magyarországi Református Egyháznak a technikai száma. Ezekből a lapokból el lehet vinni, tehát megtaláljuk ott hátul, és nagyon szépen köszönjük az ilyen jellegű támogatást is mindenkinek. Végül az adakozás lehetőségére hívom a testvérek figyelmét föl. Pál apostol a korintusiakhoz írott második levélben azt mondja ezzel kapcsolatban, mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig keressük meg a 446. dicséretünket. Énekeljük el mind a két verszakát együtt, a másodikat majd fennállva. Ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját reád, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.